Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Hogyan juthat előre egy felsőoktatási intézmény a világegyetemeit minősítő rangsorokban? Fontosak-e, és ha igen, miért a harmadik világból érkező külföldi hallgatók az egyetemeknek, és a magyar diákok szempontjából miért fontos, hogy sok külföldi tanuló jelentkezzen a magyar egyetemekre? A következő percekben több más mellett erről is megkérdezem majd a 650 éves Pécsi Tudomány Egyetem külügyi igazgatóját. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Tarrósi István egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem külügyi igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szeptember 1-én fejeződött be az a visszaszámlálás, amely a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóját 650 nappal megelőzően kezdődött el. És tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon jó határnap, ez a szeptember 1-e, ugye tanévkezdés, oktatás napja, és hát ugye az egyetem alapítása, ráadásul azt hiszem Pécs városának is ez a napja.
Igen, hát nem csoda, mert 1367-ben ezen a napon, pontosan szeptember 1-én alapították az első magyar egyetemet, és fontos az, hogy amikor a 650 éves alapításnak tisztelektünk, akkor természetesen a Pécsi Tudományegyetem előtt tisztelektünk, de emellett pedig az egész magyar felsőoktatás előtt tettük ezt, mert azt gondoltuk, hogy ez nem egy önös, öncélú ünnep csupán a PTR-ről, hanem tényleg az első magyar egyetemről és az egész magyar felsőoktatás kezdetéről szól valójában.
Bár egyébként mostanában sokan temetik a magyar felsőoktatást, illetve nem azt mondják, hogy ez egyértelműen valami vesztett dolog, de hogy mintha vesztene a fényéből. És hát kitől kérdezhetni meg mástól, mint aki ebben mélyen benne van, hogy valóban így van ez? Mert most sorba jönnek elő olyan aggodalmak, hogy ugye egyrészt nincs az első 500-ban magyar egyetem a világon, és hogy bizonyos felsőoktatási intézmények helyzete, hát igencsak kétséges.
Hát igen, ez utóbbiról nem az én tisztem nyilatkozni, de a kérdés első feléhez biztos, hogy hozzátok szólni, illetve saját oktatói karrieremből fakadóan is van véleményem, látom belülről a rendszert. Hát azt lehet elmondani, hogy óvatosan kell bánni azért ezekkel a rangsorokkal mindig. Nem mindegy, hogy milyen kérdések alapján állítódnak össze, milyen paramétereket mérnek, különböző rangsorok, különböző tételeket mérnek, és az biztos, és nem akarom elterelni a választ igazából a kérdésről, az biztos, hogy mindig van bizonyos terület, ahol fejlődni és fejleszteni kell. Ezt teszi a Pécsi Tudományegyetem is. Folyamatosan például arra törekszünk, Pécset és más hasonló cipőben járó magyar egyetemet ugyanúgy láthatunk, vagy a térségben egy nagyobb kitekintésben kelet-közép-európai egyetemet, hogy például azon dolgozik, hogy az innovációs kapacitása még erősebb legyen, az együttműködése a térség gazdasági, ipari szereplőivel még erősebb legyen, pláne a duális felsőoktatás beindulása és felerősödése véget. Ráadásul ez mondjuk a Dél-Dunántúlon, a mi esetünkben ez egy sokkal nehezebb feladat, mert meglehetősen kevés az a cég és ipari szereplő különösen, amelyikkel ezt meg tudnánk valósítani. Tehát mindig van olyan terület, ahol biztos, hogy előbbre kell lépni, dolgozni kell. A mi esetünkben például, amikor megfogalmazta a PTA a nemzetköziesítési stratégiai programját, abban jeleztük azt, hogy szeretnénk a PTR-re beérkező külföldi oktatók és kutatók számát erősíteni, és ez bizony nagyon sok nemzetközi rangsorban az egyik legfontosabb tétel. Hogyan lehet mérni azt, hogy egy egyetem nemzetközi, valóban nemzetközi? Hát megnézzük a publikációkat, a citációkat, megnézzük a nemzetközi kooperációs kutatásokat és projekteket, de megnézzük azt is, hogy azon az adott egyetemen egyébként mekkora a mozgás a nemzetközi térből oda-vissza, és pontosan szeretnénk szorgalmazni, hogy minél több kollega töltsön el időt külföldi partneregyetemeken ilyen jellegű kooperációkban. Tehát azt gondolom, hogy sok ilyet kell, hogy az egyetemek felvállaljanak, és a Pécsi Tudományegyetem például ezen a területen az elmúlt években nagyon sokat tett, és kell, hogy tegyen a jövőben is.
Tehát elsősorban a nemzetközi kapcsolatok határozzák meg ezeket a rangsorokat?
A nemzetközi kapcsolatok markánsan meghatározzák, mert a rangsorokban azt is nézik, milyen a kimeneti pontja az adott felsőoktatási intézménynek, kutatóhelynek. Tehát minél több nemzetközi kutatási projektben való részvétel, illetve az azokból származó nemzetközileg jegyzett, impakttal rendelkező publikációk száma nagyon számít, ezekre történő hivatkozások száma még inkább számít, tehát természetesen hát valaki csak úgy lesz igazából mérhető, látható, vonzó, ráváló, hogyha egy nemzetközi közegben méri meg magát, és ott építi fel valójában ezt a renomét. Önmagában a meccsek lábánál valószínűleg nem tudja ezt megtenni egy maga senki. A nemzetközi világ ma már olyan, sőt a világunk ma már olyan globális, hogy csak is így képzelhető el egy láthatóvá válás.
Ezek szerint a külföldi hallgatók is elengedhetetlenek ehhez, mert azok is csak viszik a hírt, ráadásul ha magas színvonal az oktatás, akkor öregbítik is az egyetem hírnevét.
Ezt nagyon jól mondja, ez a rangsorokban egy borzasztó fontos szám. Az adott intézményben tanuló nemzetközi hallgatói társadalom, a hallgatók száma, és ebben például a Pécsi Tudományegyetem bizonnyal az egyik legerősebb a magyar felsőoktatásban. 2015 tavasza és 2017 ősze között egy nagyon markáns előrelépést látunk, nagyjából egy 2600-as akkori állapothoz képest, ez volt 2015 tavasza, késő tavasza, a nemzetközi hallgatók itt bent lévő létszámát tekintve, most az új tanév kezdetekor 4000 körüli az itt tanuló külföldi hallgatók száma, tehát egy markáns előrelépés. Egyre több olyan programunk van, angol nyelven elérhető diplomaprogramunk és angol nyelven, de nem csak angol nyelven elérhető kurzusunk, amely vonzó a külföldi hallgatók számára, pláne, hogyha belegondol abba, hogy ez nem új keretű kérdés, tehát folyamatosan évről évre teszi az erőfeszítéseket az egyetem annak érdekében, hogy vonzóbb lehessen, tehát ismertebb legyen először is, és azok a hallgatók, akik pedig itt tanulnak nálunk, azok jól érezzék magukat, mert ha jól érzik magukat, megkapják azt a megfelelő minőségi oktatást, amire ön is utalt. Egyébként a város megfelelően befogadó, sokkulturális programmal kínálja őket meg, jól érzik tehát magukat minden szempontból, az oktatás és a kultúra szempontjából egyaránt, akkor bizony ennek híre megy, és abból a körből, ahonnan ők érkeznek, más barátok, családtagok, rokonok ugyanúgy behozhatók egyébként a programjainkba. Ez látható, mérhető, ezt mi figyeljük egyébként az elmúlt években, látható, mérhető, és bizony erre oda kell figyeljünk.
Az ön egyik kutatási területe Afrika. Az afrikai diákok milyen szerepet játszhatnak ebben a rangsorban? Most itt pont arra gondolok, hogy talán a nagy hírű egyetemek azok mindig azzal dicsekszenek, hogy európai vezetőknek a gyerekeit képzik, akár különböző uralkodó családok gyerekeit képzik.
Az afrikai kontinens önmagában minden szempontból és a világ most már valamennyi szereplője számára egy olyan régiója a világunknak, amely nagyon sok lehetőséget kínál. Itt arra kell gondolni elsősorban, hogy egy folyamatosan bővülő, demográfiailag erősödő nagy piacról van szó, sokan így gondolják. Nem csak az ázsiai szereplők, hanem tényleg azok a középhatalmak már a közép-ázsiai térségből, a közel-kelet térségéből, egészen Latin-Amerikáig bezárólag, amelyek erősödő gazdaságok képét mutatják. Egyébként az Európai Unión belül ma már azt kell mondjam, hogy nem csak a régi volt gyarmatosítók gondolkodnak így, hanem egyértelműen a kelet-közép-európai országok, benne Magyarország is. Tehát mindenki megfogalmaz valamilyen relációt, egy ilyen progresszív relációt Afrikával kapcsolatban. Egyébként a szubszaharai afrikai térségben különösen ott vannak azok az új lehetőségek, amelyek infrastruktúrális fejlesztésekről szólnak, oktatási, képzési programokról szólnak, technológiai transferről szólnak, és ebben ezek a szereplők részt vesznek. Afrika tekintetében egyrészt van egy kinyíló, egyébként nagyon fiatal korfával jellemző társadalom végig, amelyben ott vannak azok a fiatalok, akik szeretnének képzettséget, végzettséget szerezni. És hogyha egy jó konstrukcióval állunk eléjük, akkor bizony legyen az egyébként egy kormány által biztosított ösztöndíjprogram, mert hogy a Stipendium Hungaricum program már egyre inkább terjed afrikai országok felé is, és megvannak azok a lehetőségek az afrikai országok között, Kenyától Botswanáig bezárólag, ahol pályázhatnak ilyen ösztöndíjakra mondjuk afrikai diákok, akik aztán magyar egyetemeken fognak tanulni. És miért magyar egyetemen, miért nem egy angol egyetemen? Azért, mert annak ellenére, hogy az angol egyetemnek lehet, hogy a híre, ahogy ön mondja, nagyobb és mélyebb és kiterjedtebb, de az élet Magyarország tekintetében könnyebben vállalható egy középrétegnek nevezhető afrikai családban, Nigériában például. Tehát nagyon jó adottságaink vannak szerintem ilyen szempontból, hasonló a másoknak is a térségünkben, tehát ott vannak a csehek, a lengyelek, a szlovákok ugyanúgy, és valójában zajlik egy ilyen típusú verseny a visegrádi országok felsőoktatási intézményei között. Én azt gondolom, hogy van egy lehetőség arra, hogy ezt az afrikai felsőoktatási piacot is, vagy potenciális felsőoktatási piacot jól megismerjük, és bizony az afrikai fiatalokat magunkhoz kössük. mert azok, akik aztán Magyarországon szereznek diplomát, biztos, hogy kötődni fognak Magyarországhoz, a magyar alma materhez, és aztán lehetnek egyfajta nagykövetei a későbbi bármilyen külgazdasági, külpolitikai aspirációjának az ország.
A másik jelentős piac Kína. Idén ugye kínai egyetemi hallgatók számára rendeztek nyári egyetemet. Ezek a nyári egyetemek mennyire kapcsolódnak szervesen az egyetem életébe, illetve mennyire emelik azt a rangot, amiről eddig beszéltünk?
Én szeretném azt, hogyha még jobban kapcsolódnának, mint ezt megelőző időszakokban. Mi definiáltunk egy olyan alprogramot valójában a nemzetközi esítési stratégián belül, amit úgy nevezünk, hogy a nyári trimester, ugyanis minden intézmény dolgozik hivatalosan egy őszi és egy tavaszi fél évvel. És ott van a nyár, amit mi úgy gondoljuk, hogy lehetne jobban használni és kihasználni. Egyrészt úgy, hogy az itt tanuló diákok hosszabb időt töltsenek el a városban. Ne felejtsük el egyébként, hogy a városnak ez létérdeke, mert hogy az itt tanuló külföldi diákok jelentős, több milliárdnyi forintot költenek el évente nagyon sok különböző szolgáltatással, legyen az egyébként a taxi szolgáltatás, legyen az éttermi, albérleti, kulturális fogyasztások, egyebek, tehát a városnak létérdeke az, hogy minél hosszabb időt töltsenek el a városban ezek a diákok. A másik pedig, hogy a nyár alkalmas arra, hogy izgalmas, érdekes, testre szabott akár programokkal, mint például a kínai diák esetében, az adott igényeknek megfelelően testre szabott programokkal vonzóvá tegyük magunkat, mert ezek a kínai diákok először voltak itt, de már többen mondták azt, hogy a nyári program után ők szeretnének egy diplomakúzusra akár beiratkozni, tehát visszatérni, mert hogy megszerették a várost, megtetszett nekik az, amit kínált a Pécsi Tudományegyetem. Tehát nagyon alkalmas a nyár ilyen szempontból egy nemzetközi láthatóság erősítésére, és ezen dolgozunk. A kínai diákok például is ezt mutatja, és egyébként pont tegnap fejeztünk be egy japán programot, egy tucatnyi japán művészeti karos, művészeti tanulmányokat folytató diák tanult Pécset, kifejezetten a folk kultúránkkal ismerkedtek meg, az volt a kérésük, hogy néptáncot, magyar néptáncot és magyar népzenét tanulhassanak, vagy ismerjenek meg közelebbről. Tehát nagyon sok olyan értékünk van, amit ilyen értelemben testre szabott módon, ilyen típusú programokban is csinálhatunk, amely aztán tovább generálja azt, hogy még érdekesebbé válik az egyetemünk.
Ráadásul Pécs nyáron azt hiszem, hogy az egyik legjobb turisztikai célpont is, tehát itt a diákok is több legyet ütnek egy csapásra. Ha már itt Kínát említettük és Afrikát együtt, ugye az ön kutatásaiban jelentős szerepet foglal el Kína és Afrika viszonya. Ez a fajta kutatás, ez mennyire sorolódik most hátra attól, hogy ön ennyit tesz azért, hogy az egyetem nemzetközi esedjen, gondolom oktatás, és önnek is csak 24 órából áll egy nap.
Igen, bár sokszor úgy érzem, hogy ez nem így van, de valóban, hát oktatok a nemzetközi kapcsolatok programunkban, és ez az egyik, úgy látszik, legígéretesebb programja az egyetemnek, a humán stúdiumokon belül, társadalmi tanulmányokon belül, ugyanis az elmúlt 3 évben megsokszorozódott a külföldi hallgatók száma ezen a kurzuson, mind az alapképzésen, mind pedig a mesterképzésen, és hát gőzerővel dolgozunk azon, hogy aztán a doktori szinten is megjelenjenek a külföldi diákok. Tehát egyrészt oktatok, másrészt pedig viszem tovább a kutatásaimat. Természetesen most, különösen a jubileum évében nagyon sok adminisztratív jellegű feladatom van, és ennek a nemzetközi esítési programnak a gardírozása, fejlesztése, csiszolása. Úgyhogy a kettőt együtt próbálom működtetni, mert hogy a szívem az egyértelműen egy kutató, oktató, egyetemi embernek a szíve valójában, és hosszú távon is azt gondolom, hogy ez az életem fő vonala. Úgyhogy minden évben, ha tehetem, és ebben az évben is így lesz, terepkutatásokat végzek. Ugye ezek folyamatban lévő terepkutatások Afrikában is és Ázsiában is, úgyhogy ebben az évben is tervezek egy ilyen utat.
Azok a tapasztalatok, amelyeket Kínában szerzett, itt elsősorban a nyitottság az afrikai piac iránt, mondjuk egyetemi szempontból, ugye erről többször beszéltünk, hogy mennyire fontos Kínának Afrika oda-vissza. Ebből mennyit tudod beemelni az itthoni munkába, tehát ebbe a nemzetközi esítés?
Nagyon sokat, pontosan az, nagyon fontos ez a kérdés, amit most megfogalmazott. Én azt gondolom, hogy akárhol jár az ember általában a világban, akkor ott tényleg nyitott szemmel kell meglátnia azokat a gyakorlatokat, jó gyakorlatokat, tapasztalatokat, amelyeket aztán hazahoz és beépít. Ugye a cserének valójában mégiscsak ez a lényege egy időszaknak, amit az ember kutatóként, oktatóként és bármilyen formában eltölthet külföldön, hogy legyen azzal tapasztalattal több, gazdagodjon is, és okosodjon is, és jobb legyen. Tehát minden alkalommal azt gondolom, hogy ezek a tapasztalataim képesek beépülni egy-egy ilyen programba. A PTL nemzetközi esítési stratégiájába is nagyon sok ponton képes voltam igazából ezeket kivonatokban megjeleníteni. A kínaiakról biztos, hogy ilyen értelemben sokat lehet tanulni, a nyitottság, a progresszivitás és az a súlypontok elhelyezése tekintetében, mi az, ami fontos hosszú távon, mi az, ami fontos egy hosszú távú stratégia tekintetében, az biztos, hogy a felsőoktatás fejlesztése kiemelt Kína számára, és nagyon remélem, hogy ez a mi országunk számára is így lesz a jövőben.
Ezek szerint önöknek is ez a csapás irány, tehát nemzetköziesítés, nyitottság és a stratégiai célok és hasznok szem előtt tartása?
Ez pontosan mindenképpen a legfontosabb a jövőre nézve az, hogy hogyan válhat láthatóbbá egyrészt, ezt a szót ugye többször használtam, de tényleg azt gondolom ez az egyik eszenciális gondolat, hogyan válhat láthatóbbá a Pécsi Tudományegyetem a nemzetközi felsőoktatási térben, nem csak a makrorégiónkban, nem csak a Kárpát-medencében vagy a közeli régiónkban, hanem ténylegesen egy ilyen globális térképen, virtuális globális térképen, és ehhez hogyan lehet olyan stratégiailag fontos partnereket építeni, találni és megtartani, amelyek tartalmas kapcsolatokról fognak szólni. Tehát mi nem érdeklődünk az iránt, hogy aláírjunk csak egy papírt azért, mert akkor több a kapcsolatunk, hanem azt nézzük az elmúlt két évben markánsan, hogy hogyan lehet a meglévő kapcsolatainkat tartalmakkal megtölteni, és még inkább tovább húzni egy olyan stratégiai szintre, ahol mindkét fél számára fontos az együttműködés, mindkét fél profitál ebből, ezáltal tud hosszabb távon tervezhetővé válni egy ilyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az, ami előre visz, ez egy nagyon progresszív szemlélet, és erről áll van rendelve minden infrastruktúrális fejlesztés és minden egyéb. Nem csoda, ugyanis tényleg a városban a Pécsi Tudományegyetem és a térségben a Pécsi Tudományegyetem egy motor, egyszerűen egy gazdasági motor is egyben, egy fejlesztési motor, tehát egyszerűen szükséges, hogy ilyen vízióval rendelkezzen.
Ebből a jelenleg 4000 hallgatóból hányan jöttek Afrikából, mondjuk az egész kontinensről, illetve ezen belül mondjuk a szubszaharai térségből, régióból?
110 országból érkezett ez a 4000 diák. Tehát igazából az egész világ képviselve van ilyen formán. És megvan az az első 10 ország, ahonnan a legtöbben érkeznek, köztük Németország, Norvégia, Irán, Törökország, Kína például. És ott van ebben az első 10-es körben már Nigéria. A legtöbb afrikai diák Nigériából érkezik, nem meglepő, mert általában, hogyha így a nemzetközi migráció afrikai vetületeit nézzük, akkor a nigériaiak mozognak leginkább a világban, különböző területeken, különböző szektorokban, és a tanulmányi célú migráció az fontos, ahogy kifejtettem már, az erősödőben lévő, mondjuk középrétegeknek nevezhető nigériai családokban. Tehát nigériai diákok, de valójában az egész afrikai kontinens jelen van, a szubszaharai afrikai térségből azok az országok, ahol a magyar kormányzat elindította ezt a Stipendium Hungaricum programot, de egyébként ez az egész észak-afrikai térséget is magában öleli, ahol egyébként diplomáciai jelenlétünk van, onnan vannak diákok, és lesznek diákok a jövőben, ez Kelet-Afrikától Nyugat-Afrikáig, Dél-Afrikáig bezárólag ténylegesen több tíz ilyen ösztöndíjas diákot jelent, és azt lehet elmondani, hogy nagyjából a 4000 diákból 300 fele közelít már szumma az itt tanuló afrikai diákok száma.
És ezek közül a legtöbb az ezzel a Stipendium Hungaricum programmal jön Magyarországra, vagy jelentős részük kifejezetten fizetős, tehát tandíjért jön önökhöz?
Igen, jelentős részük fizeti a tandíjat. Képesek ugyanis fizetni, mert erre utalok ugye többször, hogy ma már Afrika szerte ott vannak azok a családok, akiknek a bevételei az elmúlt időszakban megerősödtek, tehát kvázi egy afrikai középréteget képeznek, és képesek kifizetni tandíjakat. De ott vannak azok a diákok emelkedő számban, akik ilyen kormányösztöndíjjal tanulhatnak nálunk.
Jelenleg 4000 külföldi hallgató van. Van ennek valami felső határa, vagy akár meddig bővíthető ez a kör?
2020-ig azt a fő célt fogalmazta meg az egyetem a Modern Városok programhoz kapcsolódóan, hogy 5000 beérkező külföldi hallgatója lesz, jó irányban haladunk, ezt a célszámot szeretnénk elérni. De természetesen párhuzamosan azokat a kapacitásainkat kell tovább bővítenünk, amelyek aztán azt teszik majd lehetővé, hogy hosszú távon meg tudjuk tartani ezt a számot. Az, hogy mi a felső határa, azt most nem tudjuk, de nagyjából ez a tömeg egy olyan cél, amit szeretnénk bent tartani. Tehát amikor 2020 után járunk majd, akkor is szeretné a Pécsi Tudományegyetem ezt a hallgatói létszámot felvonultatni, esetleg még színesebbé tenni egyébként a körképet, még több országból rekrutálni hallgatókat, és arra törekedni egyébként, hogy ha nem is a létszám nő egy ponton túl, akkor bizony a minél minőségibb hallgatók érkezzenek Pécsre. És ez azt jelenti, hogy a kiválasztási folyamatokat is szeretnénk fejleszteni, Tehát ténylegesen azokat felvenni a különböző programokra, akik a legjobbak, legyenek azok a vietnámi hallgatók közül jelentkezők, legyenek az ekvadoriak, lényegtelen ilyen szempontból a legjobb hallgatókat próbáljuk meg magunkhoz kötni, értelemszerűen a minőség folyamatos fejlesztésével.
És akkor ezzel abban a bizonyos rangsorban bőven lehet előrébb jutni, hiszen a minőség ennek a fő feltétele. És hát ugye itt vannak a magyar hallgatók, valószínűleg nekik is akkor lesz egy egyetem vonzó, hogyha a külföldieknek is az.
Pontosan, és nagyon örülök, hogy ezt most még említi. Tehát akkor, amikor a külföldi hallgatókkal kapcsolatos fejlesztésekről beszélünk, akkor mindezeket nem a magyar hallgatók rovására tesszük, tehát ez egy borzasztó fontos szemléleti kérdés, hanem számunkra a hallgató hallgató, a hallgatók a legfontosabbak az egyetemen, és a külföldi hallgatók adnak egy lehetőséget arra, hogy az ő itt létükhez kapcsolódóan történő fejlesztésekkel az egész hallgatóság számára legyen még élhetőbb, még jobb és még minőségibb a Pécsi Tudományegyetem. Tehát ez a teljes hallgatói lét számára fontos, és innentől kezdve persze, hogy a magyar hallgatók is majd úgy választhatnak egyetemet, és reményeink szerint a jövőben is a Pécsi Tudományegyetemet, hogy tudják, hogy ez egy olyan nemzetközi rangú és nemzetközi minőségi egyetem, ahol bizony a hallgatói lét egy borzasztó izgalmas történet.
Tarosi István egyetemi docens, az idén 650 éves Pécsi Tudományegyetem külügyi igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
A beszállókártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropical magazin. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.